Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntlek benneteket ezen a vasárnapon, és felemeljük a szívünket Istenhez, így együtt ünnepeljük az ő szeretetét, kegyelmét, és töltődünk az ő vigasztalásából. Az első ének, az új énekes füzetünk 19. éneke, amim van, hozom eléd.
Szívem teremtve.
Foglaljuk el a helyünket. Folytassuk tovább az Isten dicséretét, a 130. Zsoltárunkat énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Mózes második könyve 20. fejezetéből, a 4. parancsolat.
Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap, a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját és megszentelte azt.
Válaszoljunk Isten igéjére imádsággal. Urunk Istenünk, megszólítasz bennünket a törvény szavaival, és tudjuk, hogy a kegyelem az erősebb, de mégis nagyon szeretnénk most figyelni a törvényre, mert annak életadó ereje van. És Urunk, itt van ez a törvény, a negyedik parancsolat, a nyugalom napja. És most hálát adunk azért, hogy vasárnap ünnepelhetjük ezt, hogy az Isten tisztelettel, az imádattal, az ige magyarázásával és hallgatásával, te rád figyeléssel tudunk nyugalomnapot tartani és megszentelni. És köszönjük azt is, hogy a nyugalom napján több idő jut egymás szemébe nézni, ünnepelhetjük a kapcsolatainkat, a családunkat. A nyugalom napján hálát adhatunk az életért, hogy megalkottál, és nem csak munkára, hanem örvendezésre, szemlélődésre alkottál meg bennünket. És legyen itt a helye a bűnbánatnak is, Urunk, hogy nagyon sokszor nem jól élünk a nyugalom napjával, nagyon sokszor nem tartjuk meg a nyugalom napját, ki tudja miért. És most azért könyörgünk, Urunk, hogy mutass rá a szívünkben ezekre a pontokra, hogy hol csúszunk el a te törvényedtől, hol fordulunk el, hol lépünk a saját utunkra, hol keményedik meg a szívünk, és hol nem tudunk benned bízni igazán. Könyörgünk, hogy tegyél bennünket befogadókká, jó talajjá a szívünket, ahová hullik a mag, és hogy tényleg gyümölcsöt teremjünk, hogy a nyugalom napja arra a méltó helyre tudjon kerülni az életünkben, ahová te szántad, és hogy abból a nyugalomból legalább annyi gyümölcsöt tudjunk teremni, mint amennyit a munkából. Drága Jézus, drága Szent Lélek, vezess bennünket, ahogyan az ige fölé hajolunk együtt. Amen. Ige hirdetés előtt a 370. dicséretünket énekeljük, mind a három versét. Jövel, Szent Lélek, Úristen!
Thank you.
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a zsidókhoz írott levélből, a 3. rész 15. versétől olvasom, a 4. rész 11. verséig. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kikre haragudott Isten 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használta hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta Isten. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Jól lehet, munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a 7. napról, és megnyugodott Isten a 7. napon minden munkája után. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Dávid által hosszú idő múlva így szól, ahogyan előbb is mondtuk, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Múlt héten gyerekórát tartottam, és csak online hallgattam meg Andrásnak a prédikációját, és a múlt hetit, és eléggé elcsodálkoztam, hogy mennyire sok dogmatikát prédikál az én férjem. De ahogy hallgattam az igehirdetést, egyre jobban kibontakozott előttem, hogy ennek a sok dogmatikának mennyire sok gyakorlati vonatkozása van, és hogy igazából rengeteg következmény, rengeteg gyakorlati üzenet van ezeknek a mélyén. És ezeknek a gyakorlati üzeneteknek az egyik ilyen elmélyítése számomra itt a zsidókhoz írt levélben a nyugalomról, az Isten nyugalmáról való üzenet. Ez tehát a mai témánk, az Isten nyugalma, az ember nyugalma. A szombat, amit Isten már Mózesnek is elrendelt, ez benne van már a világ teremtésétől kezdve az isteni rendben. Tudjátok, ezt mondja, hallottuk is az igében, hogy 6 napon át alkotta az Isten a világot, a 7. napon megpihent. Tehát Isten ezzel a teremtési renddel ad nekünk egy mintát. És biztos tudjátok, hogy a történelem során a francia forradalom után például próbálkoztak ezzel, hogy 10 napos munkahetet találtak ki, de sem az emberek, sem az állatok nem bírták ezt a úgynevezett dekádot. Tehát, hogy ez így van megalkotva, és mi így vagyunk évezredek óta erre a testünkkel, a lelkünkkel ráhangolódva, hogy 6+1. Mit jelent a bibliai szóhasználatban a nyugalom napja? Többféle magyarázata is van, vagy többféle jelentése is van ennek. Ezeket szeretném itt most Újhegyre szedni, és utána valahogyan gyakorlatibbá tenni az üzenetet. Az első az, hogy Isten megelégszik a saját munkájával, valahogyan megpihen, Bár Jézus azt mondja, hogy én az én atyámmal együtt munkálkodom, tehát hogy ez a pihenés, ez nem azt jelenti, hogy nem csinál Isten semmit, hanem hogy valahogy úgy képzelem el, hogy Isten így örvendezik, meg szemlélődik a teremtésnek a végén. Mikor Tim Kellert hallgattam erről, esetleg ti is hallgathatjátok, akkor arról beszél, hogy olyan ez, mint mikor valaki mondjuk egy nagyon ügyes ács egy hajót készít, és alig várja, hogy kész legyen az a hajó, és alig várja, hogy kipróbálhassa, és beleül, és ott a tavon ringatózik, és örül annak, hogy jól működik a hajója. Valami ilyesmi Tim Keller szerint ez a szemlélődés. Én meg azon gondolkodtam, hogy nekem meg olyan, mint amikor egy háziasszony sűt-főz, sokat dolgozik, és utána leül a családtagjaival, vagy a barátaival, akiket szeret, és megosztja azt az ételt, és együtt ünnepelnek. Értitek? Tehát keressetek valami képet arra, hogy ti hogy képzelitek el az Istennek a nyugalmát. Aztán itt az igében egyértelmű, hogy a nyugalomhoz, tehát ez a szó, hogy nyugalom, a zsidóban így hangzik, hogy sálom, az Isten békessége, hozzá tartozik valahogyan Kánaánnak is a fogalma. Tehát úgy kapcsolja össze a Biblia, hogy az Isten népe egy úton járó nép volt, vándoroltak a pusztában, nem volt otthonuk, nem volt hazájuk, és hogy Isten ebbe a nyugalomba, ebbe a hazába, Kánaánba vezette őket. Arról szól ez a kép, a Kánaánnak, a hazának a képe, hogy tudjátok, hogy hát ez a szívünk vágya, nem? Az egyik legfontosabb, hogy valahol otthon legyünk, hogy valahova, valamire azt tudjuk mondani, hogy ez az én hazám, ez az én otthonom. Nepálban van egy ilyen szólás, hogy a haza nagyobb kincs, mint a mennyek királysága. Most ezt úgy nem nagyon értem, mert hogy a hinduknak mit jelent a mennyek királysága, nem tudom. De hogy nagy kincs a haza, ez biztos kijön ebből a mondásból. Itt beszél arról az ige, hogy sokan nem mentek be a nyugalomba, az ígéret földjére a hitetlenségük miatt. Aztán a harmadik, amiről a nyugalom szól, és András kérdései is erről szóltak, a lelki ismeretünknek a nyugalma. Tehát, hogyha két héttel ezelőtt voltatok itt, akkor kaptatok egy ilyen kérdőívet, hogy rendben vagy-e Istennel? Elválasztanak-e a bűneink Istentől? Hogy néz ránk Isten? Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, és én nyugalmat adok nektek. Tehát a kérdésekre ez volt a válasz, hogy én Jézusban vagyok, én Istennél rendben vagyok, a bűneim nem választhatnak el Istentől, mert Jézusban vagyok. Ez a lelkiismeretünknek a nyugalma, egy belső lelki békesség az Istennel. Aztán nyugalom például az is, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok az életben. Ez olyan sokszor a fiataljainkat is látom, de hogy szerintem mindannyiunkban azért megfordul ez a kérdés, hogy azt csinálom, amire teremtve vagyok, azt csinálom, ami a dolgom. Jó helyen vagyok én az életben? Azt mondja Jézus, vegyétek magatokra az én igámat, és én megnyugvást adok nektek. Tehát, hogyha tudom, hogy ott vagyok, ahová Jézus állított engem, az egy nagyon nagy nyugalmat tud adni. És végül pedig ez a nyugalom, amiről itt szó van, az örök szombat, ahová Isten vár bennünket, az ő népét, a mennyország, úgy képzelem. És hogy ez az előző négy, amit elmondtam, talán mind ennek az előképe. Valami ilyesmi van bennem, hogy megérkezettség, beteljesedés, örvendezés, hála, így képzelem el ezt az örök szombatot. Inkább érzések vannak bennem ezzel kapcsolatban, mint valódi képek. Bár Isten használ rá képeket, tudjátok, a mennyegző, vacsora, szóval jó lesz, az biztos. És ezt a nyugalmat, ezt az örök szombatot elővételezzük akkor, amikor Jézusban vagyunk. És mégis azt írja itt a zsidókhoz írt levél, a negyedik rész első versében, hogy gondosan ügyeljünk arra, hogy valaki le ne maradjon erről. Miért maradnánk le? És És ezt mondja, erre hoz a példának a levél, hogy hát bizony voltak, akik lemaradtak, nem tudtak bemenni Kánaánba. Miért? Mert megkeményítették a szívüket, mert hitetlenek voltak. Józsué és Káleb, a két kém, emlékeztek, hogy Mózes 12 kémet küldött Kánaánba. 10 azt mondta, hogy nem lehet oda bemenni, óriások lakják, lehetetlen, kicsik vagyunk, nem fog sikerülni. Józsué és Káleb pedig azt mondták, hogy de Istennel meg sikerülni fog. Nekik volt hitük. A zsidók pedig megkeményítették a szívüket. És ezen kezdtem el gondolkodni, hogy amikor én hitetlen vagyok, és megkeményítem a szívemet, abból nekem mi a nyereségem. Mert azt tanultam meg, mint mentálhigiénis szakember, hogy a lélek semmit sem tesz ok nélkül. Tehát valamiért az nekem megéri. És szeretném megérteni, hogy miért csinálom ezt, és ha megértem, akkor már valahogy ki tudok ebből törni. Mi az én hitetlenségemnek a története? Azt látom a Bibliából, tehát itt, hogyha visszatekintünk itt a pusztai vándorlásra, a zsidók egyfajta óvatosságból, önvédelemből mondták azt, hogy nem tudják elfoglalni az ígéret földjét. De mondhatnánk azt is, hogy egyfajta realizmussal tekintettek erre a helyzetre. És amikor pedig azért zúgolottak a pusztában, hogy miért nincs kenyér, miért nincs hús, miért nincs víz, akkor pedig az életben maradásukért küzdöttek. Tehát amikor hitetlenek vagyunk, akkor szerintem nem baj az, hogyha bevalljuk, hogy ilyenkor egy sarokba szorított, szorongó, nem tudom, állathoz vagyok hasonló, és féltem a kis életemet. És milyen nagy dolog az, hogy legalább még zúgolodni tudok, vagy azt tudom mondani, hogy ez így nem jó. Értitek, hogy még legalább nyávogni tudok. Mégis van egy különbség abban, hogy nyávogunk, és abban, hogy segítséget kérünk. Mert aki segítséget kér, az meg akarja oldani a problémát, és reménységgel tekint a jövőbe. Aki pedig panaszkodik, zúgolódik, az gyászosan a múltba néz, és az egyiptomi húsos fazekakat idealizálja. A 95. Zsoltárban azonban így szól az Isten. Megkeserítettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet, 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévegő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Tehát Istennek ez nem tetszik. Azt mondja, nem ismeritek az én útjaimat. Meg kell jobban ismernünk az Isten útjait, hogy tudjunk bízni. Amikor panaszkodunk, van egy nagyon furcsa nyereség ebben, és biztos, hogy a zsidóknak is ez volt, hogy nem kell felelősséget vállalni a tetteinkért. Hát áldozat vagyok, nem? Isten ezt tette velem, mit csináljak? Nincs mit tennem. De Józsué és Káleb is látta az óriásokat, nem voltak ők bolondok, és tudták, hogy nehéz lenne bevenni ezt az országot, de nekik volt hitük, és készek voltak cselekedni és harcolni ezért a hazáért. És ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy az Isten valahogyan így választ bennünket munkatársaivá, hogy megtanít bennünket cselekedni és harcolni, és nem hagy bennünket az áldozat szerepben. De nagyon együtt tudok érezni egyébként a 10 kémmel is, akik azt mondták, hogy nem lehet bemenni oda, mert sokszor érzem magamat bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos dolgokhoz képzetlennek, ügyetlennek, inkompetensnek. Most befejeződik, tehát így hihetetlen, de 17 évvel ezelőtt kezdtem el a pszichodrámát, és most lassacskán, nagyon lassan fejeződik be ez a képzésem, és a csoport az lezárult, amiben képződtem. És az volt az utolsó feladat, hogy hogy oda mentünk egymáshoz, és adtunk egymásnak ilyen záró üzeneteket, hogy hát, hogy mit látunk a másikon, egy kis tükröt, hogy miben fejlődött, mi az erőssége, mire figyeljen oda. És nagyon érdekes volt, egy fiatal pszichológushoz mentem így oda, és azt mondta, hogy hát Hajnalka, látom, hogy te nagyon sokat fejlődtél, és ügyesedtél ebben a pszichodrámában, csak azt szeretném neked mondani, hogy még bízni, még Istenben bízni, azt még jobban meg kellene tanulnod, mondta a pszichológus a lelkésznek. Tehát ezt gyorsan felírtam, hogy el ne felejtsem. Tehát igen, hogy ezt tanulom, és Isten mindenkit felhasznál, hogy felhívja a figyelmemet erre a fontos üzenetre, hogy a pszichodráma vezetésben, a gyülekezeti munkában, a családi életemben is, minden területen meg kell tanulnom jobban bízni Istenben. Bízni Isten útjaiban, hogy ő munkálkodik. Értitek, hogy úton járó nép vagyunk, és az Isten vezet bennünket, ő a gyógyító, és mi pedig rengeteg eszközt tudunk felsorakoztatni, hogy az Isten tudjon munkálkodni. Gyakran megkísért a szorongás, a kételkedés, hogy jó-e ez az út? Így kell-e járni ezt az utat? Van-e elég kenyér ezen az úton, értitek? Mint a zsidóknak a pusztában. De az segít, hogy imádkozom, és Isten pedig beszélget velem, Isten elé tárom az aggodalmaimat. A másik ilyen fontos üzenet számomra, hogy micsoda ez a nyugtalanságunk, micsoda ez a hitetlenségünk, és most így fogalmazom meg nektek, mert ez van bennem nagyon elől, hogy kötődési seb. Van egy nagyszerű könyv, amit az utolsót én vettem el a könyvasztalról, úgyhogy majd biztos lesz, nézegessétek időről időre a könyvasztalt, mert sok jó könyv van rajta, úgyhogy ez a könyv is lesz majd. Az a címe, hogy Kapcsolatra teremtve. Ez egy nagyon híres párterapeuta nő, aki írta. Az az alcíme, hogy Ölelj át, együtt Istennel. És arról beszél ez a nő, nyilván nem csak ő, hanem előtte nagyon sok pszichológus, meg kísérlet bizonyította, hogy mennyire fontos az ember számára a kötődés. Az, hogy kapcsolatban legyünk, hogy fontosabb, mint az étel. És hogy mennyire vágyunk erre, és mennyire félünk is attól, hogy csalódunk. Mennyire fontos az, hogy valakinél otthon legyek, hogy érezzem, hogy szeretnek és megbecsülnek. És amikor ezt nem kapom meg, és azért mondjuk ki, hogy ezt teljesen, 100%-osan szinte sosem kapom meg, egy-egy pillanatra érezheti az a baba, aki jól lakott, az érzi azt, hogy megkapta, meg akit megölel az anyukája, de alapvetően mindig, azért mindig egy kicsit hiányzik ez. Vágyakozunk erre az örök nyugalomra, vágyakozunk az Istennek erre a beteljesedettségére. És amikor nem kapjuk meg, akkor haragszunk, lázadozunk, nyávogunk, vagy hátat fordítunk Istennek, hogy ne sebződjünk tovább. Isten ott van a pusztában, a zsidókkal vezeti őket, minden szeretetével bizonyítja, hogy törődik velük, gondoskodik róluk, próbálja ezt a kapcsolatot felépíteni, amit nyilván az egyiptomi szolgaságban nem éltek meg úgy, ahogy kellett volna, vagy ahogy lehetett volna. De sebzett volt ennek a népnek a szíve, kapcsolati, kötődési sebe volt, és elpusztultak sokan a pusztában. És van ez úgy, hogy előttünk van a nagyszerű lehetőség, így mondom, a zsíros bödön, vagy egy nagyon jó kapcsolat, és nem tudunk belőle élni. Hogy van bennünk egy ilyen fal, gát, nem tudom, egy bénultság, ennek is megvan nyilván a maga oka, hogy nem merünk kockáztatni, hogy nem merjük magunkat kiszolgáltatni. És Tényleg itt most több program is lesz a házasság kapcsán, és a házasság művészete azért nagyon jó, mert nem online kapcsolódtunk be, hanem egymással beszélgetünk, úgyhogy ezt így aláhúznám nektek, hogy igen, időről időre kell a házasságunkra szánni alkalmat, az építésére és a táplálására, mert sokszor ezzel a kötődési sebbel vagyunk jelen a párkapcsolatainkban, a házasságunkban, hogy ott van az a másik, intelligens, értelmes emberek vagyunk, és nem tudjuk megnyitni a szívünket egymás előtt. Félelemből, haragból, ki tudja miből, érzelmileg elszigetelődünk. De az a jó hír, amit itt nem olvastam fel, de így folytatódik a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében az ige, hogy nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Emlékeztek, amikor Jézus a Gecsemáné kertben van, és azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Ez egy kísértés, hogy ő ne szolgáltassa ki magát Istennek. De hát Jézus az Isten fia kísértést szenvedett, de nem bukott el. Meg tudta lépni ezt, tudta magát kockára tenni. Értitek? Tehát amikor Jézusra nézek, Jézusból erőt merítek, azt mondom, Jézus lelke legyen bennem, akkor merek a kapcsolataimban is kockáztatni, és akkor merem kitenni a szívemet. És akkor meg tudok érkezni valahogy abba a kapcsolati biztonságba, szeretetbe, megelégedettségbe, ami szintén előképe az Isten nyugalmának. Nem véletlen, hogy a mennyegzőt hozza Isten, mint kép a mennyországra. Értitek? Tehát az férfinő kapcsolata, a házasság abszolút előképe. Egy jó házasság előképe az Isten nyugalmának. De hát mi pedig lázadozunk és nyávogunk, és áldozatok maradunk. De jó lenne, hogyha ez másképp lenne. És a harmadik ilyen alkalmazás, amit a nyugalomhoz kötnék, erről Tim Keller beszél sokat, és az András kérdései is erre vonatkoztak, hogy van a szívünkben egy per. Kafkának is van egy ilyen kis regénye, Franz Kafkának a per, hogy valaki vádol, és én jó akarok lenni, de nem tudok elég jó lenni. Ez egy, hát Kafkát, aki ismeri, tudja, hogy nem fog happy enddel végződni a kis regény. Egy darabig még védekezik, és azt gondolja, hogy a világ egy igazságos hely, a főszereplő. És azt gondolja, hogy ő pedig egy tisztességes ember, de aztán a végén elhiszi magáról, hogy igenis bűnös, és semmi jót nem érdemel. Mostanában sokszor gondolkozom azon, hogy én hány talentumos ember vagyok. Ti gondolkodtatok már ezen, hogy ti hány talentumos emberek vagytok? 1, 2 vagy 5? Emlékeztek a talentumos példázatra? Hány talentumos ember vagyok? És hány talentumot kér rajtam számon az Isten? De ami még izgalmasabb, mert az nem is érdekel, hogy az Isten mennyit kér számon, de én mennyit akarok neki adni? Hogy miért dolgozom? Büszkeségből? Mert mondhatnám azt, ide néz, Uram, te 2 adtál, de én csináltam 12. Büszke lehetsz rám. Vagy félelemből? Azt mondanám, ne büntess engem, Istenem, ezt tudtam tenni. Legalább megteszem ezt, ha többet nem is tudok. Hát ennyit adtál, ennyit teszek. Vagy vezeklésből dolgozom? Annyi a mínusz, a bűn, a deficit a családomban, hogy legalább hadd egyenlítsek ki egy kicsit. Hadd egyenlítsem ki a számlát. Például apám elhagyta az anyámat, én megmutatom, hogy ez így nem lesz nálunk. Én megmutatom, hogy én másképp fogom csinálni, tisztességes leszek. Vezeklésből. Nem tudatosak ezek az érzések, de ott munkál a szívünkben a bírósági tárgyalás képe. Visszajön a gazda és megkérdezi, na, mit mutatsz nekem? És azt mondja Tim Keller, hogy ez a per az évek során nem csökken, hanem a életközepi krízissel még fel is erősödik. Na, mit tettél le az asztalra? Mennyi van még hátra? Volt ennek egyáltalán értelme? Szóval vannak jó kis mondataink. És hát tudjuk azt, hogy kitől van, persze tudom az ördögtől, de nem csak az ördögtől, hát nyilván megkérdezik a szüleink is. Hol a házi feladat, értitek? Ott vannak ezek a hangok a szívünkben, a tekintély személyeknek a hangjai. Nekem például nagyon ott vannak. Talán így szó szerint nem mondták ki, hogy minden percet értelmesen kell eltölteni, de mondjuk ilyen mondás volt a családi legendáriumban, bocsa, már ezt hallottátok, csak ez így sokszor előjön bennem. Frissen, gyorsan, szaporán, egy fenékkel két nyerget is ülni. Ezt nem így mondták, de azt nem mondom meg, hogy mondták, mert az ide nem való a szószékre. Szóval voltak kimondott elvárások, meg ki nem mondott elvárások. És ezek nagyon hatnak rám. Úgy gondolom, mindannyiunkra hatnak ezek az elvárások. Nehéz megállni, nehéz megnyugodni, nehéz a békességre találni. De hadd hozzam nektek Dávidot, itt a zsidókhoz írt levél is hozza Dávidot, aki meg tudta találni ezt a nyugalmat a legnagyobb turbulens helyzetben is. A harmadik Zsoltárban így ír Dávid, mikor fia Absalom elől menekül. Uram, milyen sok ellenségem van, milyen sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. Lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Lefekszem, alszom, és fölébredek. Értitek? Menekül, a fia üldözi, hát azért ez húzós, ekkora árulást. És le tud feküdni, és tud aludni, mert az Úr az én pajzsom, azt mondja, te vagy az én pajzsom, nem is ő róla mondja, neki mondja, ez is annyira gyönyörű, hogy imádkozik, értitek? És az imában odaáll Jézus, mint pajzs, közém és a vádoló hangok közém és az elvárások közé. Csak veled vagyok, Uram Jézus, csak nálad vagyok. Megfürdök a te szeretetedben. Akkor veszítettük el az Isten nyugalmát, amikor az édenkertben a saját kezünkbe vettük az irányítást. Ha újból sikerül Jézusra függeszteni a tekintetem, akkor nem tud erőt venni rajtam a teljesítményszorongás, a kötődési félelem, vagy a bizonyítási büszkeség. Az ő tekintetében az lehetek, aki vagyok. Úton járó, jóra vágyakozó, szeretett kapcsolatra képes ember. És ez nagyon megnyugtató. Ámen. Maradjunk egy percet csendben is. Engedjük, hogy Isten szava visszhangozzon bennünk. Énekeljünk. az új énekes könyv 35. dicséretét, csak Istenben nyugoszik meg szívem.
Csak Istenben nyugoszik meg szívem, minden gondom csak ő hozzá viszem. Ő az én kőszálam és menedékem, erősen
imádkozzunk. Megvalljuk, Urunk Istenünk, hogy sokszor belesétálunk ebbe a csapdába, hogy valami tevékenységgel, valami jó cselekedettel, valami nagyszerű teljesítménnyel megpróbáljuk elrendezni ezt a nyugtalanságot a szívünkben. És nagyon sokszor, Urunk, valóban megkeményítjük a szívünket, és védekezünk, és nem merjük kiszolgáltatni magunkat a veled való kapcsolatnak, vagy az egymással való kapcsolatnak sem. Ó, bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy ilyen nagyon buta emberi módon elvágjuk magunkat a forrástól, és köszönjük, drága Jézus, hogy te áttörted az eget, és te újra be akarod indítani a lelkünkben ezt a forrást, mert azt akarod, hogy élet fakadjon ebből, és hogy valóban a helyünkön legyünk, az a te vágyad, Urunk. És köszönjük, drága Jézus, hogy ránk nézel, és tudsz abban örvendezni, hogy feléd fordulunk, és kapaszkodunk utánad. És hogy mindig, amikor megtalálunk téged, akkor az egy ünnep. Add, hogy ezek az ünnepek többször jöjjenek el, akár a hétköznapokban is. Urunk, olyan nehéz nekünk bármilyen változtatást is tenni, akár a napi rendünkben, hogy veled több időt töltsünk. De segíts, hogy ez meg tudjon valósulni. hogy a csend, az elcsendesedés a veled való békességnek a keresése legyen prioritás mindannyiunk számára. Urunk, vezess bennünket, mint a zsidókat a pusztában. Sokszor nem látjuk a tűzoszlopot vagy a felhőoszlopot, mert homályos a látásunk, de te képes vagy rá, hogy csodálatos módon újra és újra ilyen lámpásokat adjál az ösvényre. Köszönjük a mai igét is. Köszönjük azokat az embereket, akiken keresztül szólsz hozzánk. Legyen nyitott a szívünk, Urunk. Segíts ebben, hogy formálódjunk olyanná, hogyan te megálmodtál. Urunk, most eléd visszük azokat a kérdéseket, amikre csak nálad van válasz, ami nyugtalanít, értetlenségek, érthetetlen helyzetek, a háború helyzete, kívül és belül, a hideg háború helyzete. Drága Szentlélek, gyógyíts bennünket, adj nekünk lelki kenyeret, ahogyan a pusztában vándorolunk és a nehézségeket viseljük, és bátoríts bennünket az ígéret földjének az örömével, ahogyan őket is bátorítottad Józsué és Káleb szájával. Légy velünk a harcainkban, kérünk, és áld meg a pihenésünket is, Urunk, Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ó Ábrahám ura, ez a záró énekünk, a református énekeskönyv 425. dicsérete, ezt fennállva énekeljük.
Mind the heart of God.
Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten adjon szép vasárnapot!